Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Önök az Életre Növelő állandó pénteki műsorunkat hallják. Beszélgető partnerem dr. Pécsi Rita, az Apor Miklós Főiskola tanára. 5 héttel vagyunk a húsvét után, és az utolsó beszélgetésünkbe a fájdalom megéléséről, a húsvét nagypéntekéről beszélgettünk, ma pedig a húsvét öröméről szeretnénk beszélgetni, a feltámadás öröméről. Az öröm megélése nem egy egyszerű dolog, és ma rengeteg örömtelen, savanyú, keserű, megkeseredett emberrel találkozunk. Meg tudjuk egyáltalán ma élni az örömöt, és mi az örömnek a lényege?
Nagyon nehéz ma erre pont így válaszolni, mert úgy néz ki, mintha rengetegen meg tudnák élni, tehát egyik oldalról azt tapasztaljuk, hát például pont éppen a közösségi média ennek a nagyon éles felülete, hogy minden happy, minden jó, minden rózsás, minden sikerül, mindenki szakdolgozik, mindenki kirándul, mindenkinek kiskutyája van, anyukája aranyos, és ölelünk és barátkozunk. És más oldalról viszont, és pont éppen talán ennek köszönhető ez a nagy, hogy úgy mondjam, örömipar, ami elárasztotta így a hétköznapjainkat, hogy csináljuk a fesztivált, még a címekben is látszik, hogy próbáljunk csinálni valamit, mert látjuk, hogy a valóságban nincs jelen az öröm. Nincs jelen az öröm, és ez egy nagyon-nagyon fájdalmas dolog. Sokat járok óvodába, iskolába, a kisgyerekek közé is, hogy még a kisgyerekeken sincs öröm. Nagyon sok szorongás van, nagyon sok félelem, nagyon sok keserűség, igazán sok, hogy úgy mondjam, olyan idült szürkeség, amiből látszik az, hogy néha kitör egy-egy mosoly, de valami nincs rendben. Hogy hát a saját szűkebb területemre is evezzek, hát az biztos, hogy a legtöbb iskolában nem öröm a tanulás, nem öröm tudni, nem öröm keresni, nem öröm a kíváncsiság. És akkor menjünk még beljebb, ugye, ami a mi még szűkebb témánk, a család. Tehát sajnos azt lehet látni, ahol a házasságok 60%-a szétmegy, ott bizony nem öröm a családi lét nagyon sok esetben. Nagyon gyakran látjuk azt, hogy nem öröm a munka. Tehát, hogy valami józan robotba beállnak a szülők, a tanárok, a körülöttünk lévők, tehát bármilyen területen, és nem azt látjuk, hogy de jó neki, mert ezt jó, de hogy csinálja, és hogy nem öröm. Tehát ugye, hát, és akkor még a nagyvilágnak hát az itt jelenlévő tényleg azt mondom, hogy árnya, akár csak a háború, akár a pandémia, aminek azért még az utó élete itt van. Tehát azért ezzel látszik, hogy küzd a közösség, tehát minden társadalmi réteg és minden egyén személy is küzd vele. Most itt tényleg azt lehet mondani, hogy a feltámadásnak hihetetlen nagy szerepe lenne, van, kell, keressük, hogy tulajdonképpen mi az az öröm, ami például akár a feltámadás után azokat az embereket, azt a kis magnyi keresztény közösséget eltöltötte. Hiszen nem változott meg a császárság, nem változtat meg az életkörülmények, rabszolgaság is volt még, meg hát úgy a terjesztőit meglehetősen üldözték, ugye? És mégis az örömről írnak, az örömről tanúskodnak, az öröm járja át ezt az egész légkört, ami ott van. Most, hogyha ezt áthozzuk ide, akkor megkérdezzük magunktól, hogy tulajdonképpen mi az öröm. És nagyon fontos, hogy az öröm nem egy külső történésben van. Tehát nem egyrészt nem a fogyasztásban, és ez itt egy nagyon nagy áll, tehát egy nagyon nagy csúszó banánhéj, vagy zsákutca, igen, mert hogy majd, ha ezt megszerzed, és rá, ez is hát mondom, az, tulajdonképpen örömiparról beszélünk, mert akár a reklámipar, akár ugye a fogyasztásnak minden területe ráépült arra, hogy meglátod, hát igen, ha ezt magadra kened, hát öröm lesz, tehát látod, hogy ott ragyog, igen. Ha elmész ide, hát ott öröm lesz, ha ezt eszed, akkor biztos, hogyha ha nem tudom én, így élsz, vagy ilyen módon élsz, de mindegy, ilyen autóba ülsz, akkor ez biztos öröm. öröm lesz, és biztos, hogy nem ez. Tehát egészen biztos, hogy nem ilyentől, de nem is a csinált élményektől. Tehát utána átfolyt ez a tárgyakból az élményiparra. Tehát nézzük csak meg a wellnessipar, én is szeretem miről a melegvizet, meg mindenfélét, de azért miről szól? Tehát az, hogy legyen otthon is jacuzzi, érezd magad úgy, mintha vizesés alatt ülnél, van látványpékség, tehát és ez mind, azt hiszem, hogy a hívószó nagyon jó, olyan, mintha, tehát ez a virtuális világ még a valóságban is, olyan, mintha ez hozná el az örömöt, és akkor persze ezért hajtunk, és ez megjelent sajnos, például az oktatásban is nagyon érdekes, hogy nem véletlen, hogy biztos sokan hallottak már róla, megjelentek a boldogságórák. Tehát a boldogságot órán nem lehet tanítani, az örömöt órán nem lehet tanítani. Hát erről szól, a kis herceg erről szól, erről szólnak a meséink, erről szól a világirodalom, minden tényleg valamire való műve, hogy az öröm az egy út. Nézzük meg az Óza nagy varázslót, vagy akár milyen történetet. Tehát az öröm maga egy kísérő jelenség. Tehát amikor valóban átélték azt, most csak menjünk vissza ebben a közegben, nyugodtan hivatkozhatunk is erre a tapasztalatra, amikor találkoztak a feltámadt Jézussal, hogy mégis van élet a halál után például, és hogy újra tudtak kapcsolódni, az átszínezte az egész életüket. Nem attól lehet, most nem mentek el kirándulni vele, vagy nem tudom micsoda, hanem rájöttek valamire, ami ugyanabban az életkörülményben egy fény, tehát egy belső fény, egy erő, egy tényleges erő, ami azt mondja, hogy átkeretezi, vagy átszínezi azt a hétköznapomat, a családi életemet, a kapcsolataimat, a munkavégzésemet, a szórakozásomat adott esetben, az örömteljesen, és az Isten kapcsolatomat is. Tehát az öröm, tényleg maradjunk ebbe, hogy kísérő jelenség, és nem szabad átcsúsztatni arra, hogy csináljunk úgy, játsszuk el, sajnos ezekben a boldogságórákban is, tehát azt lehet mondani, hogy a gyerekekkel, hogy úgy mondjam, már eljátszhatják, hogy boldog vagyok, boldog vagyok, boldog vagyok. Hát ettől nem lesz senki boldog, ugye? Tehát ezért, és az öröm az mondja is egy, nem tudom, sajnos nem tudom pontosan, hogy kitől idézem, de így fogalmaz, hogy az öröm komoly dolog. Az öröm komoly dolog. És ugyanígy Csíkszentmihályja, hogy mutatja a flow, tulajdonképpen ez az az érzés, amit ő így leírt, és tudományos keretbe is foglalt, hogy a flow érzés az soha nem az elengedettségből, soha nem az tehát az ilyen ellazulásból, hanem mindig is a valamilyen jó, tehát valamilyen nemes, jó cél érdekében kilépek magamból, tehát soha nem maga körül forog, ez is nagyon lényeges, és az én meg én társadalomban igencsak magunk körül forog a boldogságérzet, a gyönyörérzet, a jól lakottság, a kinézet, a minden. Tehát azt mondom, hogy kilép magából egy nagyon, egy számára értékes, nemes célért elkezd küzdeni, és azért megfeszül, és ez öröm. Tehát öröm az izzadás, öröm az iskolába,
a jó eredmény, hogyne. Egy matematika feladat megoldása.
Igen, megértése valaminek, a világ megértése, az, hogy én megtanulok írni, hogy megtanulok olvasni, hogy megtanulom az összefüggéseket. Ez az igazi öröm. Most egy kicsit ránézünk, hát nyilván ez most nem egy oktatási műsor, de egy kicsit ránézünk a tananyag után, az nem is lesz soha öröm. Ez nem lesz öröm. Tehát, hogyha nincs ott egy valaki, tehát egy személy, akinek ez öröm, hogy átadja azt, hogy nézd, ez ettől jó, ez ide vezet, ennek ez az oka, ez milyen csodálatos, ez milyen érdekes, ez milyen kis különös, vagy ugye, hogy valaki maga is átéli azt a csodát, ami a világ, igazából ennek az összefüggéseit, ennek a kis rejtett összefüggéseit, és ezt szeretik a gyerekek, ezt minden életkorban szeretik, tehát rájönni valamire, ez a felfedező tanítás, ugye?
Igen. És annak öröme, annak az általa hozott öröm.
És ez egy nagyon érdekes, hogy ahogy a teremtés is ezt lepecsételi, mert maga a kíváncsiság, az érdeklődésre adott választ, tehát a felfedezés maga, végül is van egy ilyen ösztönünk, hogy felfedező ösztön, ez a kíváncsiság ösztöne, ez kisgyerekkortól dolgozik az emberbe, és ez az, ami például egy alkotást majd később ösztönöz, de a kisgyerekkorban meg a tanulást. Ez a felfedező ösztön. És ez olyan mély, hogy tényleg ösztönös, tehát a teremtés velünk együtt működik, de be lehet csukni. Tehát ugye van izmunk, meg mindenünk a mozgáshoz, de ha nem mozogunk vele, ha nem dolgoztatjuk ezeket az izmokat, akkor ezek elsorvadnak. És azt hiszem, hogy itt tartunk, hogy ilyen készételeket nyomunk minden szinten.
Látványpékséget nyomunk. Mindenbe.
Tanulásba is, érted? Tananyagot nyomunk, ismeretteket, egymás után azt felmondjuk, azt osztályozzuk, azt értékeljük, és nem áll össze egy egészét. Tehát nincs benne kis kovász, kis valami, ami attól érdekesebb lesz. Megy is a feledésbe, ugye hát Vekerdi sokat mondta, hogy annak idején, hogy a felejtésnek tanulunk, és hogyha ránézünk, akkor valóban tényleg ez történik, hogy valami irdatlan mennyiség forog a gyerekekbe, de nem lesz belőle se élettapasztalat, se életbölcsesség, se életet alakító tudás, se alkotás, de főleg öröm nem. Tehát, és akkor csukódik be a tanulási vágy is, és ez most nem iskola, hanem tanulási vágy, például arra vonatkozólag, hogy egymással tanulni, hogy tanulni, vagyis tanulni például kapcsolatot teremteni Istennel. Hogy az engem érdekeljen.
Az emberekkel.
Igen.
Egyre kevésbé megy.
Barátság. Nem tudom én, tehát olyan jelleg, ugye hordozgatjuk az embereket mindenféle csapatépítőre, de ez is megint egy csinált öröm, hogy úgy mondjam. Ott ugye átéljük, majdnem kötelezően. Tudom, hogy ez a réteg talán nincs ennyire ebbe benne, de ugye sokan dolgoznak mindenféle helyeken.
Multiknál.
Miről szól egy csapatépítő egy multinál? Ott mindenkinek, mindenkivel mindent kell akár. Tehát csináljunk úgy, mintha annyira jól éreznénk magunkat, és dobjuk fel magunkat, és legyen minden. Tehát ott egy ilyen csapatépítőnek kötelező járuléka a degeszre rakott asztal naponta háromszor, nem tudom én, mindig desszertel, és minden szinten desszertel az élet. Vajon tényleg erről szól egy kapcsolatépítés, egy csapatépítés öröme? És utána annál nagyobbat zuhanunk. Mert ugye hazamegyünk egy megint csak egy szürke taposómalomba. Mert végül is taposómalomba élünk, ugye azért mindenkinek nagyon meg kell feszülni ahhoz, hogy menjen a család élete, hogy menjen a saját élete, hogy valami tényleg hát viszonylag normális életszínvonalon tudjon élni. Szóval nagyon széles tapasztalatra van szüksége ahhoz, hogy az ember örömben tudjon élni. Vagy például itt van ez a pici kis dolog. Régóta mondja minden lélektani irodalom, hogy attól nagyon sok függ, hogy az életnek az apró örömeit észre tudjuk-e venni. Tehát mindig arra törekszünk, hogy legyen egy nagy örömünk, és legyen egy nagy happy, egy nagy fesztivál, egy nagy valami. Hát ez a nagy, ez csak vagy úgy, hogy mint egy lufi, és akkor fölfújod, és ki fog pukkanni, ha nem aprókból áll össze. És az apró örömöket észrevenni, ez, hogy mondjam, ennek nincs kultúrája, nincs divatja,
nem tanítjuk,
és nincs idő rá. Tehát nincs idő rá. Ugye nagyon szép, és sokszor idézzük Placid atyát, de nem tudom, hogy csináljuk-e már, ugye? Amikor azt mondja, hogy örömolimpiát csináltunk a gulágon. De a gulágon, tehát azért most nem élünk a gulágba, felsoroltunk rengeteg nehezítő körülmény, de azért nem gulág.
Bizony.
És hogy lehetett örömolimpiát csinálni a gulágon. És nézzük meg a családunknak az életét, ott örömolimpia zajlik. Vagy mi? És utána akkor ne csodálkozzunk, hogy a gyerekeink, hogy úgy mondjam, hát nagyon, nagyon gyakori a gyermekkori depresszió, a gyermekkori tényleg azt lehet mondani, hogy...
Magába fordulás.
Igen, és szorongás fordul, például.
Fordul az internet világához, a virtuális világba, mert a valóságban...
Ott a mintha.
Mintha, és a valóságban nem találja meg az örömét.
Igen, és tényleg kénytelen valamivel betölteni ezt, és ez a világunk nagyon erősen ráfordult. Én ezt ilyen gicses életérzésnek szoktam nevezni, és tanítjuk is ebben az organikus pedagógiában, hogy bizony, ugye mi a gics? A gics pontosan az, hogy gyorsan, látszatra, hatékonyan, tehát nagyon gyorsan hasson, úgy csináljon, mintha. És ez mindenben. Ez a mintha. Tehát érted, legyen olyan, mintha márvány lenne, legyen olyan, mintha boldog lennél, legyen olyan, mintha ízes. Hát mert létrejöttek az ízfokozók, nyilvánvaló. Létrejöttek a színezékek, hogy érted, nézzen ki úgy, mintha. Tudjuk ugyan, hogy nem tudom én, X meg Y fagyiban csak fűrészpor van és színezék. De olyan jó néz ki, hát ez annyira jó. És belemegyünk ezekbe az utcákba, hogy gyorsan, hatékonyan, gicsesen, hogy úgy mondjam, pótoljuk a hosszantartó örömöket. És nem tanítjuk meg a következő generációnak. Talán azt lehet mondani, hogy lehet, hogy a mi generációnak még van arról valami tapasztalata, valami vágyakozása, valami igénye, hogy ilyeneket láttunk, ami nem ennyire külsőségekre épülő örömök. De nagyon nagy a veszélye annak, hogy egy ilyen közegben fölnőtt gyerek vagy fiatal, az talán nem is tudja, hogy az igazi öröm milyen komoly dolog valóban.
Igen, mert a maiak már nem nagyon tudnak vágyakozni, hiszen mindent megkapnak. Azért gyorsan. Ez nagyon szoros összefüggésben van azzal a jóléttel, amiben jelen pillanatban a gyerekeink felnőnek. Nagyon sokszor halljuk szülőktől, hogy a gyereknek mindent meg akarok adni, meg is fogok mindent, erőn felül megadok mindent. És a lényeg elmarad.
Igen, ez az erőn felül, ez olyan pozitívnak tűnik, hogy az ember annyira megfeszül egy másik emberért, vagy a gyermekéért, vagy a családjáért. De vigyázni kell, mert az erőn felül ugye azt is jelenti, hogy az erőmet beleteszem, és a nem létező erőmet is, beleteszem abba a célba, amit majd megadok neki. Ez lehet élmény, lehet tanulmány, lehet tárgyi, étkezési, vagy bármi. Ilyen. Tehát ebbe belefektetem. De ez azt jelenti, hogy az összes erőmet oda tettem. Tehát a kapcsolatra nem maradt erő. És itt én azt hiszem, hogy a mai világunkban, és a kapcsolat is megmarad egy mintán, tehát hogy egymás mellett élünk, mintha kapcsolatban lennénk, nincs közös étkezés, erről is sokat beszéltünk már ezen a fórumon is, nincs beszélgetés, nincsenek közös, csak úgy eltöltött idők. Tehát ilyen lassan, kis hancurozás, kis teázás, kis beszélgetés, kis együtt matatunk a kertben, elmegyünk együtt a boltba, de vagy valahová, vagy egy kicsit csak együtt vagyunk. Csak úgy önmagáért, csak azért. Tehát ezek kikoptak. Helyette az összes erőt betettük egy valamibe, hogy azt majd megszerezzük, és odaadjuk neki. De ez egy áttételes, tehát én magamat nem adtam oda. Tehát a kapcsolat kiégett. És mivel, hogy társas lények vagyunk, és ez nagyon fontos lenne nagyon jól tudni, hogy majdnem hogy, vagyis nem is mondhatjuk, hogy valóban mélyebb igénye az embernek a társas kapcsolódás, az örömben is, tehát többet ér az, hogy van egy embere, látjuk a gulágon, tehát a körülményeknél sokkal mélyebben érint, a többet ér az, hogyha van egy jó célom, és hogyha vannak kapcsolataim. Ugye szoktuk is néha nézni, hogy mitől boldog egy kisgyerek. És akkor van egy ilyen kis klasszikus kis képecske, ugye két nagyon-nagyon erős alapszükségletünk van. Az egyik az alkotás éppen, hogy én magamból valamit, és tényleg valamit alkotok, létrehozok, az szép, annak örülök, stb. Ez az én hatékonyság, tehát hogy hatékony vagyok a világ, nem vagyok kiszolgáltatva, tudok fordítani, tudok alakítani, tehát ez az én hatékonyság, ez az egyik legnagyobb alapszükséglet, és a másik meg a társ. És hogyha megnézzük az életünknek az elejét, ugye amikor először felébred ez az én hatékonyság, és mondjuk föláll egy kisgyerek, hogy az micsoda boldogság. Öröm. Tehát ez egy öröm. Hát az látszik rajta, hogy valamire képes voltam, de ez itt soha nem áll meg. Akkor nem is teljesedik be ez az öröm, hogyha először körülnéz, az amint felállt, körülnéz, láttad? Láttad? Örülsz neki? Mert még az sem elég, ha láttad. Tehát velem együtt örülsz. Belekapcsolódtál, meg tudom osztani, részt veszel bennem. Tehát ez a, és csak ez a kettő együtt képes arra, hogy igazi örömöt hozzon. És erről most levakartuk, a láttad, részt veszel benne, itt vagy-e velem, stb. Nem fölvetted, érted? Nem lehet elmenni egy anyák napjára és fölvenni, és majd otthon megnézem, mert nem tudok elmenni. Ez semmi.
Igen, ez a gyerek számára is egy csalódást jelent, hogyha nem tud kapcsolódni. Hát nagyon szoros összefüggésben van az öröm a lélekkel. amikor Jézus, a feltámadt Jézusról, Jézussal találkoznak az apostolok, akkor az egyik, amit minden alkalommal elmond, hogy békesség nektek, veletek vagyok a világ végéig, békesség nektek, és örüljetek, és az örömötök legyen teljes. Na, ezt az örömöt, és ezt a belső igényt, és ezt a jóval járó, és a jó cselekedetekkel, jó dolgokkal járó kísérő jelenséget bizony csak olyan ember tudja megélni, aki odafigyel a belső világára, odafigyel a tulajdonképpen a lelkére. Na most a húsvétot követi, ugye a lélek eljövetele, a szent lélek eljövetele, és Jézus életében is, és aztán halála után is a feltámadott Jézus is, elküldöm nektek a lelket, elküldöm nektek a szent lelket. Egy hét múlva pünkös ünnepe lesz, és a lélek mai világáról, a lélek mai munkálkodásáról mi a véleményed? Hogy néz ez ki? Észleljük-e? Jelen van-e a Szentlélek, akár csak egy keresztény család életében?
Hát ez is munka, ez is egy belső tevékenység, illetve egy útnak az ajándéka. Meg is kísérő dolog. Tehát ez se lehet úgy, hogy most elmegyek, és most aztán majd le fog szállni a lélek. Tehát ez így vallásos terminológiában sem működik. Néha könyörgünk, és kényszerítjük, és mindenfélét csinálunk, és megint nagyon nagy a veszélye, akár vallásos területeken is, hogy úgy csinálunk, mintha. Tehát most aztán kitárjuk a kezünket, és lelkendezünk meg minden. Ezt nagyon jól tudjuk, hogy a lélek működése titok és ajándék. És ez is egy személyes ajándék. És nagyon, nagyon, hogy úgy mondjam, figyelt rá Jézus, hogy igen, feltámadása után meg kell jelennie személyesen is. Tehát, hogy gyakorlatilag oda szükség volt ezeknek az embereknek is arra tapasztalatra, nagyon közeli tapasztalatra. És utána azt is tudja, hogy utána szükség van arra, hogy biztosítsa őket, hogy de mellettek maradok. Tehát, hogy keressétek ezt a formát, ahogy mégiscsak velünk van. És ugye boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek, tehát mi most ebben a közegben vagyunk, ugye? És azt mondom, hogy ez az, ami megeleveníti a tetteinket, megeleveníti a kapcsolatainkat, megeleveníti, él tőle az ember élete, tehát ahogy Gyökösi mondja, életes életet élhetünk. Ez a lélek műve. De a lélek az ajándék. Tehát ahhoz egy nyitottság kell, egy figyelem kell, és megint csak az, hogy ugye mire kapják az apostolok is a lelket. Nem azért, hogy kenegessék a májukat vele, és hogy egy olyan megüljenek, és jaj, de klassz itt, hanem egy küldetésre. Tehát megint csak egy olyan, hogy lép
feladatra.
Ki a feladatra. Lép ki, lépj a másikhoz, hozzál neki örömet, hozzál neki békességet, te vidd, tehát magadból lépj ki. Tehát addig, amíg az ember egyrészt nem nyitott erre, nem keresi azt a rászabott feladatot, amivel ő küldetéssel rendelkezik a világban, akár a családjában, akár a gyerekek, vagy fiatal felnőttek abban a munkakörben, vagy a valamiben, hogy azt a magasabb szintű feladatot, tehát ami az én küldetésem, hivatásom, hogy amíg az én eszményem, amíg azt nem találom meg, addig nincs mit meglelkesíteni, hogy úgy mondjam, nincs mit lélekkel átjárni. És akkor viszont én azt hiszem, hogy mindenképpen számíthatunk rá, tehát azért nem véletlenül ígérte meg Jézus ezt a dolgot, hogyha kérjük, nyitva vagyunk rá, és hajlandó vagyunk kilépni, és keressük ezt az utat, mert ez is egy út, tehát ez is egy, azt mondjam, a szakirodalom talán ezzel lehetne majdnem így párhuzamba hozni, hogy ez az a belső motiváltság. Ez sem egy kívülről. Tehát ez sem egy ajándékokkal, jutalommal, ötössel, piros pontossal, ott nem lesz lelkesedés, semmi. És ugye jó a szó is, hogy lelkesedik, tehát hogy észreveszi magában a lelket, vagy él benne az a lélek. Lehet, hogy mindenhol ott van, szeretne dolgozni, nyilvánvaló, én azt gondolom, hogy a Szentlélek nagyon akar működni, de ehhez mi is kellünk.
Nyitottság kell.
Igen, és együttműködés. Működés, és ez nem mindig öröm. Tehát ez megfeszülés, ez ugye mondja Benjamin Franklin éppen a belső motivációra, hogy a motiváció az, amikor az álmaid munkaruhát öltenek. És kell a munkaruha, tehát amikor egy lélek dolgozik, az bizony munkás. Tehát az oda kell lépni a másikhoz, az fel kell áldozni az időt hozzá, erőt kell beletenni, magamról le kell adott esetben mondani, átalakítani magamat, formálni magamat ahhoz. Tehát azért ez egy tényleg munkaruhás dolog, de hihetetlen nagy öröm, mert érzi az ember, hogy nem vagyok egyedül ebben, kapok hozzá erőt, ötletet, támaszt, belső mozgást, hát szeretést, azt lehet mondani.
Kevés a lelkes ember. Kevés. Mondjuk ki. És annyira tudunk örülni, vagy annyira meghökkentő tud lenni, igen, hogyha akár a saját szakmánkban, pedagógiában lelkes ember találunk. Mert mint ahogy mondtad, hogy az öröm az nem tanítható, az öröm órán vagy lelkes órán nem sajátítható el, de hogyha otthon ezzel találkozik, lélekkel megtöltött az a légkör, ahol a család él, vagy a pedagógus a saját óráján lelkesen beszél arról, igen, a fizikai jelenségről, igen, vagy arról, igen, a történelmi folyamatról, ami, vagy azokat a személyiségeket bemutatja, akik alakították, igen, a világot, és nagyon szerették az órákon, történelmi órákon, igen, hogyha a politikusból előbújt az ember, és egy-egy gondolatát megosztotta, vagy egy-egy tipródását. Ma is így vagyunk ezzel.
Mindig az ember az emberre kíváncsi.
Miért olyan kevés ma a lelkes ember?
Azért, mert tananyagot tanítunk, de most, hogyha az oktatásban vagyunk, igen, tehát tananyagot és nem embert, nem a gyereket, és nem is az emberről. Tehát, hogy politikus tanítunk, tényeket tanítunk, adott esetben évszámokat, most értsük jól, de nem embert. És ugyanígy, hát nekem is ugye a közelebbi területem a zenetanítás, hát ott is rém ritkán van az, hogy magát az embert, illetve annak a tényleg az érzelemvilágát, azt az élményt tanítjuk. És ugyanígy, de ez már nem csak az oktatásban, de ugyanígy lehet, hogy a családban is kilugózódott ez a fajta. Tehát erre, hogy úgy mondjam, nincs idő, tehát ügyintézünk, elintézünk, megmondunk,
kioktatunk,
kipipáljuk, megszervezzük. Igen, igen, ezeket meg, és minden rendben van. Tehát erre szokták azt mondani, hogy igen, mindent megadtam. Nem, nem, nem. Tehát a lélek az, én úgy gondolom, mindenképpen mindig egy kapcsolatban tud megelevenedni. Nem véletlen van a Szent Háromság, tehát azért Isten nem önmagában él. Jézus mindig is kapcsolatban, és a lélek pont, amit ránk hagyott, az a szeretet, tehát most tényleg egészen praktikusan nézve, a szeretet az kapcsolódás. Tehát egy viszonyulásban tud létrejönni, tehát nem egy tárgyasult elintézésben, hanem akkor, hogyha például akár csak ez az elintézés, tehát hogyha valamit adok, az átlelkesül, tehát hogy neked adom, de abban én is ott vagyok, abban azt át kell élni, főleg gyerekeknél. Tehát a gyerekeknek nagyon nem elég, hát látszik is, hogy minél kisebb egy gyerek, igazából a szülő, vagy az ő neki a kötődéses, vagy szeretetre méltó személynek a jelenléte az igazi ajándék. Tehát ott akkor megelevenedik, akkor játszik, akkor felfedez, akkor tanul, akkor eszik, akkor minden, akkor szót fogad, tehát a jelenlét. Ha érzi azt, és talán nagyon nehéz megfogalmazni, ez az a légkör, amiben benne vannak a személyek, és amikor egy-egy, tehát két személy, vagy három személy, ugye, ha ketten vagy hárman összejönnek, hát ott vagyok köztük, itt is a viszonyban, tehát a két-három személy közötti áramlásban, tehát az a lélek, nem egy csinálás, vagy nem egy, még csak nem is a jó cselekedetek, vagy az imádság, vagy a valami, hanem a viszony. És ugyanígy például az imában is, hogyha létrejön egy személyes beszélgetés Istennel, akkor az meg tud telni lélekkel, de ugyanígy van a hétköznapi életben is.
No, hát az elkövetkezendő pünkösdvárásban, az elkövetkezendő szentlélekvárásban próbáljunk egy kicsit jobban odafigyelni arra, hogy milyenek az emberi kapcsolataink, milyenek az emberi viszonyaink, és valóban az apró dolgokban felfedezni a lélek szépségét, a vele járó örömöt, a teljesítmény mögött járó örömöt, vagy azzal együtt járó örömöt, hogy sok ne smile-is és ne kívülről ránk kényszerített vigyorral találkozunk az életben, hanem valódi örömmel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké.
Mária Rádió. Szent szeretet, szűz szeretet, ünneplő, derű szeretet, kiben nincsen semmi bűn, de minden örömöt ismer, ismeri megcsókolni Istent bizalommal, mindig hűn. Hol ez megvan, mi hiányzik? S kiben nincs meg, legyen bárki egyenlő a senkivel. Szeretetben lesz a lélek arája az Istenségnek, s Krisztusával egybe kell. A szeretet fut lihegve, soha se lankad futó kedve, egyre-egyre sebesebb. Mégis későn ér, úgy érzi, mert mindig késő elérni, ami után úgy eped. Szent Bernát az isteni szeretetről.
Szeretnéd nélkül leélni, de tudod, nem lehet. A szenvedés veled fog járni, amíg csak élsz, elfogadhatod kereszted, mit Jézustól kapott a szíved. Nézheted unottan mások könnyeit, le is szenvedő mellett, s aztán gyorsan elfelejted, hogy van szíved, van erőd, hogy mások könnyét letöröld. Jézustól kaptad a könnyeket, hogy megtisztítsanak. Jézustól kaptad a keresztet, hogy bátran sötét ködbe vész, nincs út, nem látod merre mész, nincs szív, melyre dobbanhatna szíved. De életed ne hagyd, hogy szétulja a kétség, tudod, van remény, Jézustól mindig jön segítség, nézz körül, hol segíthetsz, két karoddal átölelhetsz, mosolyod, mi rá felel, hidd el az égig emel. Jézustól kaptad a könnyeket, hogy megtisztítsanak. Jézustól kaptad a keresztet, hogy bátran elfogadnád. Jézushoz hív, hozzá emel. A szenvedést kaptad a könnyeket, hogy megtisztítsanak. Jézustól kaptad a keresztet, hogy bátran elfogad, mert Jézushoz hív, hozzá emel, Jézushoz vonz a szenvedés. A porba sújt, kiüresít, próbára tesz, de meg
Reményik Sándor, tündérfok. Az életednek van egy titkos csúcsa, mely rejtve őrzi boldogságod. Egy sziklafok, ahonnan te az élet töretlen teljességét látod, hol imádkoznál, hosszan térden állva, mert onnan végtelen a panoráma. Az életednek van egy titkos csúcsa, körös körül őserdő, ősbozót, keresztül kasul vágtató csapások, a sok hamistól nem látni a jót. Isten előre ment, a csúcson vár be. Csak az a kérdés, oda találsz-e? Az életednek van egy titkos csúcsa, hová a mélyből kibukkan fejed, s a szépség minden gazdagsága fénye megáldja a két csodálkozó szemed, hol tiszta vagy, mint a kristálypatakok, s megnyitott szíved, mint egy ablakot. Az életednek van egy titkos csúcsa. Vezetnek hozzá szent véletlenek. Jaj, hogy leszállni kell, jaj, hogy nem adhatsz a pillanatnak örök életet, s botlasz újra sok rögös, buta úton. De mindegy. Egyszer fenn voltál a csúcson.
Parancs János, mégis. Mintha csak átutazóban, időlegesen megszállva egy-két napra egy olcsó vidéki szállodában, úgy élek itt, mintha csak ide vetődtem volna, s valami csatlakozásra várnék, ami egyre késik, ténfergek a hajnali ködben, kiismerhetetlen torlaszok, csapdák és indulatok között, meg-megújuló reménykedéssel, mégis az emberi mértékkel mérhető élet valahol itt lapulhat, karnyújtásnyira tőlem.
Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.